akkor az OHV után nekiállunk a következő elméleti anyagrésznek. Ennek a témája a feladatok együttműködésével kapcsolatos részletek lesznek. Sajnálatos módon megtréfált az informatika ördöge, mert tegnap este ezeken a fóliákon jelentősen javítottam, és az a verzió, azt szerintem az otthoni gépemen otthon maradt, úgyhogy a tavalyi verzió alapján fog lemenni, de nincsen nagy különbség, ami jelentős változtatás, azt fel fogom rajzolni, majd egy ábrát fel fogok rajzolni a táblára ezek szerint. Ez egy sajnálatos dolog, de vele együtt kell érni, hogy néha történnek ilyen dolgok, ha az ember az informatikával foglalkozik, de a téma lényegében ugyanaz, és nagyon nagy különbségek nincsenek egy ábrától eltekintve. Jó. Igazából eddig arról beszélgettünk, hogy hogy néznek ki a feladatok, és azokat hogyan tudjuk implementálni, és elő-elő került az a kérdés, hogy ezek a feladatok egymással hogyan tudnak együttműködni. Hogyan tudnak erőforrásokat használni, hogyan tudnak együtt közös erőforrásokat használni, hogyan tudnak egymással kommunikálni, hogyan tudnak együttműködni, szinkronizálni, lényegében találkozni, párhuzamosan futni és egyéb kérdések. Lényegében ez természetesen architektúra függő is lesz, tehát operációs rendszerektől függően ezek a megoldások másmilyenek lesznek. Minden operációs rendszerben ugyanannak a valós problémának a megoldása máshogy lesz az operációs rendszerben megvalósítva, más neveken fogjuk megtalálni ugyanazokat, vagy fogjátok ugyanazokat a függvényeket sajnos megtalálni, azokat a technológiákat más neveken fogjátok megtalálni, és ez egy kellemetlen dolog, de rá kell döbbenni arra, hogy mindenhol apróbb csavarok vannak a rendszerekben. A legelőször néhány alap definíciót kell tisztáznunk. Az egyik legfontosabb definíció a feladatok együttműködése során az erőforrás fogalma. Mi az az erőforrás, ugye angolul resource? Minden olyan eszköz, erőforrásnak kell tekintenünk, amelyre a programnak, a párhuzamos programnak futása közben szüksége van. Ilyen értelemben a legfontosabb erőforrás az egyértelműen a processzor. Annélkül futófeladatról nem lehet beszélni. Aztán nagyon fontos erőforrás ilyen értelemben a memória, és annak tartalma, abban tárolt adatstruktúrák, levontva, ez is rendkívül fontos erőforrás. Azon kívül nyilvánvalóan rendkívül fontos erőforrás a periféria, mindenféle periféria, a harddisktől kezdve a soros portig, az Ethernet porton keresztül erre TCP/IP kommunikációig, minden ilyen értelemben erőforrásnak tekinthető a feladat szempontjából. Alapvetően az erőforrásoknak van egy szűkebb része, amelyet közös erőforrásnak, tehát shared resource-nak hívunk, és igazából ezek azok az erőforrások, amik rendkívül kritikusak a párhuzamos programozás szempontjából, mivel a közös erőforrások definíció szerint azok az erőforrások, amelyeket egy időintervallumban, tehát egy időben több feladat párhuzamosan, több futó feladat párhuzamosan használ, párhuzamosan van rá szüksége. Tehát lényegében ezeken az erőforrásokon a feladatok osztoznak. És amikor valamin osztozunk, azt nagyon jól tudjuk a mindennapi életünkben, abból bajok vannak, ugye közös lónak túros a háta. A közös erőforrás az problémás ilyen értelemben a párhuzamos programozás területén. A probléma az a legtöbb szoftveres erőforrással, tehát a program számára fontos közös erőforrással, hogy egy időben egy vagy megadott számú párhuzamosan futó program képes azt használni hibamentesen, hogy ne legyen belőle gond. És ez egy rendkívül fontos dolog. Tehát tipikusan egy felhasználós erőforrások, például az soros aszinkron port, ilyen egy felhasználós erőforrás, összetett adattípusokból álló memóriaelemek, tehát egy C-struktúra vagy objektum, általában egy felhasználós. Egy időben, ha több felhasználó használja, akkor abból bajok vannak. Ez mondjuk egy C vagy adatstruktúra vagy egy objektum esetén teljesen igaz, hogy egy időben egy futóprogram használhatja? Mit kell megkülönböztetnünk? Az, hogy írjuk vagy olvassuk. Miért? Egy időben hányan olvashatják? Amennyien akarják. És hányan írhatják? Egy. Igazából arról van szó, hogy ha valaki már olvassa, akkor senki nem írhatja. Tehát tetszőleg egy számú olvashatja egy időben, de ha valaki írhatja, aki valamikor valaki írja, akkor már olvasni sem szabad, mert az olvasásos hibához vezet. Ezt majd nem sokára lesz egy szlájd, ami ezt egyértelműen megmutatja és részletesen leírja. Ezeket az erőforrásokat egyébként könnyű elképzelni. Tehát amit csak egy időben egy, ilyen értelemben egy időben egy párhuzamosan futó program használhat. A baj azokkal az erős forrásokkal van, ezeket nehezebb elképzelni, nehezebb példát mondani, amit egy időben több párhuzamosan futó használ, feladat használhat. Ilyen értelemben például az egyik legjobb példa a SCSI vagy modern SATA harddiskek, ahol egy időben több párhuzamosan feladható parancsot tudunk a harddisknek adni, és a harddisk maga dönti el, hogy azokat milyen sorrendben szolgálja ki. Tehát ez a native command queuing a SATA harddiskek esetén például egy jó példa arra, hogy itt egy időben 8, 16, 32 párhuzamos feladat adhat parancsokat a harddisknek, párhuzamos parancsot adhatunk a harddisknek, és ameddig ilyen szabad slot, parancslot lényegében létezik, addig újabb parancsokat adhatunk, és ilyen értelemben ez egy több felhasználó által egy időben használható erőforrás. Tehát ilyen értelemben nyilvánvaló, hogy a párhuzamos programozás esetén az egyik legfontosabb feladat a rendszertervezőnek, a programozónak az lesz, hogy a programjukban, a párhuzamos programjukban megtalálják ezeket a közös erőforrásokat, és utána biztosítsák azt, hogy ezeknek a közös erőforrásoknak a használata helyes. Sokat fogunk arról beszélni, hogy milyen hibák lehetnek itt. Nagyon durva hibák lehetnek, és nagyon durván és nagyon nehezen felelhető hibák. Tipikusan az ilyen párhuzamos programozásban a közös erőforrások kezelésével kapcsolatban elkövetett hibák, azok nem olyan egyértelműek, mint amikor egy függvény rosszul számol. 2 meg 2 néha 5. Ez egy könnyen felfedezhető hiba. Az, hogy egy párhuzamos programban a program futásától függően mindenféle butábbnál butább hibák keletkeznek rendkívül ritkán, az egy rendkívül nehezen felelhető hiba. Gyakran az emberek erre szokták azt mondani, hogy a rendszernek lelke van. A rendszernek nem lelke van, a rendszer hibás. De nagyon nehezen megtalálható hiba van benne. És a nagy probléma az, hogy ezeknek a hibáknak a megoldására, vagy a hibák elkerülésére az operációs rendszer csak eszközöket ad. És ezeknek az eszközöknek a jó használata mellett kerülhetők el azok a hibák. Ha hiába használja valaki ezeket az eszközöket, a hibák akkor is ott vannak, lehetségesek. A programozótól függ, hogy elköveti a hibát, vagy nem követi el a hibát. Tehát a klasszikus hibákról nyilvánvalóan szó lesz. Tehát akkor lássuk az egyik példát. A legegyszerűbb, van egy szél struktúránk, ami tulajdonképpen egy memória terület, valahány dupla szó egy modern számítógépen. De ez akár lehet egy tömb is, vagy egy objektum is, memória szempontjából mindegyik ugyanúgy néz ki. Ez egy közös erőforrás, tehát egy időben több feladat szeretné használni. Tételezzük fel, hogy van egy egyes feladatunk, egy egyes számú feladatunk, és ez elkezdi ezt a C-struktúrát írogatni. Ugye annak az lesz az eredménye, hogy a memory részeket egymás után föltölti egy új értékkel, ami egy narancssárga jelzést kap ilyen értelemben, tehát ez egy új érték. Ja. Tehát task 1 beleírt az első két memória rekeszbe, majd hirtelen task 2 elkezd futni, magasabb prioritású tételezzük fel egy preventív operációs rendszerben, és elkezdi kiolvasni. Ugye még itt nincsen baj, mert amikor kiolvassa az első memória rekeszt, akkor az új értéket olvassa ki. Látszólag az adatstruktúránk az egy konzisztens állapotban van, a konzisztens új állapotában van. Ahogy lépked előre a task 2-nk, amikor a másodikat olvassa ki, látszólag még minden jó van. Amikor a harmadikat kiolvassa, akkor viszont történik a nagy baj, mert elkezdi a task az adatstruktúránknak a régebbi értékét kiolvasni, és tulajdonképpen értelemben egy inkonzisztens állapottal fut tovább. Ez egy rossz dolog, ezt el kell mindenképpen kerülni. A durva a történetben az, hogy nem biztos, hogy hiba történik. Vagy nem biztos, hogy ott rögtön helyben történik hiba. Lehet, hogy ezt az inkonzisztens adatot, hogy a program használja tovább-tovább az élete során, később bukik ki a hiba, vagy lényegében soha nem bukik ki a hiba. Tehát ezek a hibák általában nagyon esetlegesek. Tehát ez a legegyszerűbb eset, ahogy a párhuzamos programozás rossz megoldásából előkerülhetnek hibák. Tehát mindenképpen valahogy meg kell oldanunk azt, hogy ezeket a közös erőforrásokat jó használjuk, és az ilyen később majd úgy mondjuk, hogy kommunikációra használt C adatstruktúrák, tömbök, objektumok bizony rendkívül érzékenyek, és mindent meg kell tennünk a program megírása során, hogy ezeket mindig konzisztensen kezeljük. És tulajdonképpen az egész tárgynak a további része, vagy legalábbis ennek ez a néhány előadás, ami erről a témáról fog szólni, az azt fogja elemezni, hogy ezt a problémát hogyan tudjuk jól megoldani. Ezt a problémát úgy hívják, hogy kölcsönös kizárás, ugye angolul mutual exclusion. Tehát lényegében annak a biztosítása, hogy egy közös erőforrást egy időben csak annyi párhuzamos úton feladat tudjon használni, szekvenciális feladat tudjon használni, amelyet, ami mellett még a helyes működés garantálható. Kérdés az persze, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, az biztos, hogy a programunkban ezt a problémát meg kell tudnunk oldani, és azt is nagyon jól tudjuk, hogy ehhez majd az operációs rendszernek kell nekünk mindenféle segítségeket használni, segítségeket nyújtani, és azokat kell használnunk. Lényegében az operációs rendszer eszközöket fog arra adni, hogy ezt a problémát megoldjuk. Ugye a leggyakoribb megoldás minden bizonnyal azért már találkozhatok vele az, hogy ezeket az erőforrásokat lokkoljuk. Tehát nem engedjük, ha egyszer valaki elkezdte őket használni, vagy a megfelelő számú, maximális engedett számú feladat elkezdte használni, további erőforrásokat valamilyen úton, módon nem engedünk bejutni ebbe a érzékeny közös erőforrásba, őket kizárjuk a közös erőforrás használatából. Kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani hatékonyan tulajdonképpen, meg kell oldanunk. Másik nagyon fontos fogalom ebben a kölcsönös kizárás történetben az úgynevezett kritikus szakasz, ugye ez a critical section, ami lényegében nem más, mint a kódszerkezetnek, egy szekvenciális kódnak az a része, ami egy adott erőforrásra, amelynél egy adott erőforrásra kölcsönös kizárást biztosítanunk kell. Tehát mindjárt ez egyértelmű lesz, tehát magában szekvenciális feladatról van szó, és annak egy bizonyos részletét nevező kritikus szakasznak, amely részletre biztosítanunk kell egy bizonyos erőforrásra a kölcsönös kizárást. Tehát minden egyes feladatnak egy bizonyos erőforrása lesz egy kritikus szakasza, és egy feladat akár több erőforrása párhuzamosan is különböző kritikus szakaszokba lehet. Ebből is vannak mindenféle gondok, majd a deadlock környékén meglátjuk, hogy milyen gondok. Tehát a kritikus szakasz az egy feladatnak egy része, ami egy bizonyos erőforráshoz tartozik. Az, ami biztos, hogy ezt a fajta kritikus szakaszt az erőforrásra nézve atomi módon kell tudnunk majd végrehajtani, tehát nem lehet megszakítani ugyanezt az erőforrás használni akaró más feladat által ezt a folyamatot. Lássunk egy példát. Ugye van egy A erőforrás, ami egy darab felhasználót képes egy időben hibamentesen elviselni, egy feladat használhatja azt hibamentesen párhuzamosan, és Task 1, tételezzük fel, hogy egy ciklikusan futó program, mert a narancssárgával jelölt része az az A erőforrásra kritikus szakasz, ugyanúgy egy Task 2, ennek is van egy A erőforrásra vonatkozó kritikus szakasza. Ahogy ez a szoftver elkezd futni, most a piros azt fogja jelenteni, hogy körülbelül hol tart a program counter, nem körülbelül hol tart a program counter. Most Task 1 egy olyan szakaszban van, amikor A erőforrásra nem kritikus szakasz, egy B-re lehet már kritikus szakasz, de A-ra nem kritikus szakasz, és ez a szerencsétlen így lépked, ugye egymás után hajtja végre az utasításokat, amikor belép a saját magán értelmezett A-ra vonatkozó kritikus szakaszra, akkor valahogy el kell érnünk, hogy a behajtani tilos tábla az összes többi ugyanarra az erőforrásra vonatkozó kritikus szakaszra kikerüljön. Tehát az összes többi feladat azt a kódrészletet ne tudja végrehajtani, valahogy az elején megálljon, és ne tudjon beleturkálni az A erőforrásba, hogyha már valaki turkál benne. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk kitenni minden más feladatba ezt a behajtani tilos táblát. És nyilvánvalóan ezt a behajtani tilos táblát majd valahogy az operációs rendszer fogja nekünk kitenni. Persze a feladatoknak ennek a végrehajtásába együtt kell működni, olyan értelemben, hogy a behajtani tilos táblához is autóval be lehet hajtani. Ennek vannak következményei. Az esetek nagy részében az illető túléli, meg más is túléli. Aztán vannak olyan esetek, amikor nem. Hát sajnos a szoftveren is ugyanígy van. Ugye a másik dolog, hogy amikor ezt a szakaszt végrehajtottuk, és kilépünk a kritikus szakaszból, akkor a behajtani tilos táblát le lehet venni. Hát ez egy olyan behajtani tilos tábla, amit itt ki lehet rakosgatni, meg lehet venni, hát a közlekedésben ilyen nincsen, de a helyzet az, hogy ezt meg kell valahogy oldanunk. Az egészben az segít nagyon mélyen, hogy a számítógépek világában létezik úgynevezett atomi művelet, atomi cooperation, ami lényegében egy olyan művelet, ami nem megszakítható, egyetlen utasításként hajtódik végre a processzorban. Ami nagyon jó hír, hogy egy processzoros rendszerben ilyen atomi utasítást, bármilyen utasítás sorozatból tudunk csinálni, ha globálisan az utasítás sorozat elején letiltjuk az interruptot, és az utasítás sorozat végén engedélyezzük a globális interruptot. Ettől kezdve ez a utasítás sorozat atomikusan hajtódik végre, nem megszakítható. A baj az az, hogy ma már több processzoros rendszereink vannak, és itt az interrupt tiltás az nem oldja ezt a problémát meg. Nagyobb fegyverre van szükségünk, hogy ezt a problémát megoldjuk, komolyabb eszközre, de ezt a komolyabb eszközt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a processzorunk speciális utasításokat nyújt a számunkra, amik szószoros értelemben azért kerültek bele annó, most már évtizedek ezelőtt a processzorokba, hogy a kölcsönös kizárási problémákat meg lehessen oldani. Ilyen utasítás például a test and set, read, modify, write, egyéb utasítások, amik lényegében nem tesznek mást, mint egyetlen atomi műveletként a memóriából be tudnak tölteni bizonyos operandusokat, azokat az operandusokra valamilyen logikai, többnyire logikai műveletet végre tudnak hajtani, majd az eredményt ki tudják írni a memóriába. Tehát az egész egyetlen egy atomi műveletként hajlódik végre, nem megszakítható. Ez többnyire elemi adattípusokra működik, tehát mondjuk egy 8-bites számító, 8-bites mikrovezérlő 8-bites adatokra, egy 32-bitesen 32-bites, 64-bitesen 64-bites adatokra. Ha ennél nagyobb adatstruktúrákra, nagyobb méretű adatstruktúrákra szeretnénk a kölcsönös kizárást megvalósítani, akkor az atomi műveleteket kihasználva valamilyen bonyolultabb dolgot kell mögé raknunk, ami lényegében végül majd az operációs rendszer lesz. Tehát lényegében arról van szó, hogy a közös erőforrások lokkolását, a kritikus szakaszok megvalósítását ilyen atomi műveletekre fogjuk visszavezetni. Nézzük meg, hogy egy ilyen közös erőforrás hogyan tudunk védeni. Tehát mindenképpen először, hogy hogyan tudunk védeni, akkor meg kell néznünk azt, hogy kitől kell megvédenünk. Hát mindenképpen meg kell védenünk az interrupt kezelő rutinoktól, tehát az interrupt handlerektől, az interrupt service rutin más néven. Ők bármikor futni tudnak, hogyha az interruptok engedélyezve vannak, és ezeket az adott struktúrákat bármikor át tudják jobb esetben írni. Lehet egy vagy több feladatunk, ami ezt az adott struktúrát írogatni akarja, és ugye ott van még a modernebb rendszerekben az a fránya DMA, tehát a Direct Memory Access, amikor egy hardware periféria direktben a memóriába tud turkálni. Ebben a körben ne foglalkozunk a DMA-val, azt úgyis hardware-be kell okosan megoldani, és általában a DMA-val kezelt memóriaterületeket direktben a feladatoknak csak egy egész speciális kis része éri el, ugye a device driverek, úgyhogy elsősorban az interrupt service rutinokkal meg a feladatokkal kell trükköznünk. Ugye mondtam, hogy egy processzoros rendszerben megoldás, ha globálisan letöltjük az interruptokat, és utána globálisan engedélyezzük, mert akkor csak az a feladat tud futni, ami éppen fut. Ugye mondtuk azt, hogy a modern operációs rendszerek azok interrupt vezéreltek, tehát ebből következően a helyzet az egyszerűsödik. Ugye operációs rendszerről beszélünk, az operációs rendszerben mi tudja a futó feladatot megszakítani? Hát interrupt, vagy tulajdonképpen is végül az interrupton keresztül maga az operációs rendszer, tehát akkor ha letiltjük az ütemezőt, akkor megint nem történhet olyan, hogy egy futó feladat nem tudja befejezni munkáját, de ez is egy elég durva megoldás. A harmadik lehetőség ez a locking, ami már egy nagyon specifikus erőforrás, specifikus megoldás. És a helyzet az jelenleg az, hogy úgy tűnik, hogy ez a locking a megoldás kulcsa, de vannak más kutatási fázisban levő megoldások is, említésre érdemesek ezek, tehát aki esetleg akar, akkor az utána olvas az interneten. Nagyon jó wikilapok vannak ezekről a témakörökről, mert ezek ma élő kutatási, nagyon forró kutatási témák. Az egyik ilyen lokkolást kiváltó megoldás lehetne a software vagy a hardware transactional memory. A software transactional memory az elég nagy kutatási háttérre rendelkezik, aki akar, utána olvas. A hardware transactional memory az egy olyan megoldás, aminél a processzornak kéne ebben segítenie. Ez egy nagyon forró kutatási téma, de jelen pillanatban nincs olyan eszköz, ami ezt támogatná. A SAN-nak volt egy ROC nevezetű processzorra, ami ezt támogatta volna, ezt a hardware transactional memory-t, de amikor az Oracle fölvásárolta a SAN-t, akkor ez a projekt volt az egyik első, amelyiket az Oracle kinyírt. Tehát egyelőre széles körben elterjedt hardware transactional memory megoldást alkalmazó megoldásunk, hardverünk nincsen, tehát a piacon ilyen eszköz nincsen. Minden esetben tulajdonképpen arra lenne szó, hogy hasonlóan az adatbázisokhoz, ahol van ez a transaction fogalma, ugyanúgy a memória is értelmezünk egy ilyen transactiont, mondjuk egy közös erőforrásra értelmezünk egy ilyen transactiont, tehát amikor valaki a memóriát kezelni akarja, akkor tulajdonképpen ezt mindig meg tudja tenni, és ha végén kiderül, hogy valami gond volt, tehát kölcsönös kizárási probléma jött elő, na akkor csináljuk vissza a dolgokat. Ugye mi a logika ebbe? Jelen pillanatban a lokkolással A helyzet az az, hogyha a lokkolási hibát követünk el, akkor tapasztalatok azt mutatják, hogy a szoftver nagyrészt működik, és ritkán nem működik. Tehát ebből az következik, hogy azért a kölcsönös kizárási probléma valójában ritka. Nagyon sokszor küzdünk egy olyan problémával, ami valójában nem fog megtörténni, tehát feleslegesen erőforrásokat vesztegetünk el. A szoftver hardware transactional memory azt mondja, hogy ne küzdjünk vele, dolgozzunk, és ha végén kiderül, hogy baj van, akkor csináljunk vissza mindent. Nagyon ígéretes a történet, de nem úgy tűnik, hogy gyorsan el fog terjedni. A következő megoldás az a Software Isolated Processes, tehát tulajdonképpen ez valami olyasmi, mint a Java++ memóriakezelés és lokkolás tekintetében. Egy kísérleti operációs rendszer, a Microsoft Singularity volt, amelyik ezt a Software Isolated Processes történetet próbálta megvalósítani. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a klasszikus memória és processzor virtualizációt elfelejtve szoftverből oldjuk meg ezt a problémát, és ebből következően ilyen értem a compiler virtual machine szintjen, tehát Java virtual machine szinthez hasonló szinten próbáljuk megoldani a kölcsönös kizárási problémát. Kísérleteznek vele, széles körben nincs megoldás. Tehát tulajdonképpen a lokkolás az egy olyan megoldás, ami sokak szerint nem jó, de senki nem tud jobbat mondani. És ez az elfogadott megoldás. Itt nekem eszembe jutott annak idején, mikor ezt a dolgot nézegettem. Volt egy Sir Winston Churchillnek nevezett úriember, aki azt mondta a demokráciáról, hogy ez a legrosszabb államforma, de tulajdonképpen kivéve azokat, amilyen más kipróbáltunk. Tehát a legrosszabb, de minden más próbálkozásunk ennél jobb volt, tehát tulajdonképpen ez a legjobb. Ilyen értelemben a lokkolás is egy ilyenfajta megoldás. Van millió más próbálkozásunk, de azok mind rosszabbak nála, tehát ezért ezt használjuk. Ez sem jó, de nem tudunk igazából jobbat, csak rosszabbat. Azt hiszem érthető a logikai különbség a között, hogy azt mondjuk, hogy ez a legjobb, meg azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ez a legkevésbé rossz történet. Most nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy Churchill miért kapott Nobel-díjat. Mert kapott Nobel-díjat. Milyen Nobel-díjat kapott szerintetek? Nem béke Nobel-díjat kapott. Hát akkor már nagyon kevés marad. Irodalmi Nobel-díjat kapott az önéletrajzért, azt hiszem 1954-ben vagy 59-ben. Úgyhogy elég jó az önéletrajzat, bár Magyarországon már nagyon rég adták ki, én elolvastam. Jó, azt hiszem ez az a pont, amikor érdemes egy szünetet tartani, mert most már nagyon közel vagyunk a szünethez, és jön egy következő téma, meg már egyébként is az Churchill-es történet kivezetett a dologból. Úgyhogy érdemes megnézni, irodalmi Nobel-díjat kapott, grafomán volt az úriember, és írt egy önéletrajzot. Igazából azt hiszem a II. Világháború történet, ez a történetnek a címe, de irodalmi Nobel-díjat kapott, mindjárt meg is fogom nézni, hogy mikor pontosan, mert én is elfelejtettem. Na, akkor 15 perc múlva találkozunk, tehát egy olyan 13 környékén, azt szerint az óra szerint. Megnéztem, 1953-ban kapott az úriember irodalmi Nobel-díjat, tehát 50-es évek elején. Tehát itt a... aki teheti, szeret mást is olvasni, az olvassa az önéletrajzát, érdekes olvasmány. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy az adatstruktúráinkkal kapcsolatban merülnek fel legkomolyabb kölcsönös kizárási problémák, meg ugye problémáink merülnek fel nyilvánvalóan a perifériák és egyéb dolgokkal kapcsolatban, de van egy nagyon nagy probléma, amit legtöbbször, hogy úgy mondjam, nem szoktak észrevenni, hogy a függvényeinkben mindenféle kölcsönös kizárási problémák rejtőzhetnek, és ezt a problémát úgy hívják, hogy újrahívhatóság, tehát reentrancy. Ez tulajdonképpen a közös erőforrás problémának egy kiterjesztett esete, ami egy függvényen és objektumon belül is felléphet, amennyiben valamilyen függvényt vagy metódust egy időben többen meghívnak. Tehát tényleg arról van szó, hogy van egy objektumunk, annak van egy metódusa, és ugyanazt a metódust mondjuk egy objektumorientált programozás nyelven több párhuzamos szálból meg tudjuk hívni. És ha ebben a függvényben el van rejtve egy kölcsönös kizárási probléma, akkor bizony tudatlanul, más szemszögből, ugyanolyan nagy problémákat okozhatunk magunknak. Miért történhet meg ez? Valójában arról van szó, hogy ebben a metódus vagy függvényen belül van például egy globális változó, bármilyen olyan változó tulajdonképpen, ami nem a stack-en van definiálva, hanem hibben vagy globális változóként az adott területen, bizony az közös erőforrás. És ezt előlünk a metódus, vagy a függvény teljesen elrejti. Az újraegyíthatóságnak van egy hosszú feltétellistája, aki akar ennek megint az internet utána tud nézni, mely adattípusok azok, amelyek az újraegyíthatóság szempontjából hol elhelyezett, milyen területen elhelyezett adatok érzékenyek vagy nem érzékenyek az újraegyíthatóság szempontjából. Ez különösen C++ nyelveken rendkívüli módon kritikus, aki alacsony szinten programozik. Lényegében a függvénybe levő változókat kell vizsgálnunk, hogy azokban és benne levő egyéb más erőforrásokat is vizsgálnunk kéne, mivel nagyon jól tudjuk, hogy tulajdonképpen egy működő program ilyen metódus hívásoknak a mély láncolatát, függvényhívások mély láncolatát tartalmazza, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egészet végig kéne tudnunk nézni. Tehát, hogy használunk egy library-t, például letöltünk egy JPEG kezelő library-t az internetről, és valami oknál fogva azt egy időben több szálból szeretnénk egy programon belül használni, akkor el kell tudnunk dönteni, hogy annak a metódusai függvényei újrahívhatók vagy nem újrahívhatóak. A probléma az nagy, de legtöbbször azért sokat segítenek nekünk ezeknek a könyvtáraknak a gyártói, mert ők többnyire egyértelműen állítják, hogy a metódusok újrahívhatók vagy nem hívhatók újra. A klasszikus nem újrahívható függvényhívás metódus hívás, az például a PCBIOS hívás, az a klasszikus nem újrahívható történet. Évekkel ezelőtt, akik ilyen PC-s beállított, meg egyéb rendszereket még DOS-os világban használtak, tömegével produkálták az érdekesebbnél érdekesebb hibákat ilyen újrahívhatósági problémák miatt. Egyszerűen az a rendszer alapvetően azt feltételezi, hogy az alkalmazások egyszálúak, viszont lehetett a tetejére, a DOS tetejére több szál operációs rendszereket telepíteni, és ekkor előjöttek ezek az újrahívhatósági problémák. Szinte mindig a preemptív operációs rendszereknek az API függvényei, tehát ilyen értelemben a libc, vagy a megfelelő Windows-os API függvények újrahívhatóak. Ezt a problémát nem akarják a programozó nyakába tolni. Mert egyszerűen akkor ugye mindenkinek külön-külön kéne vele, minden programozónak külön-külön kéne vele küzdeni. Nyilvánvalóan, hogy rengetegen erre vagy nem eléggé felkészültek, vagy nem is lennének rá képesek, de még ha képesek is lennének rá, rendszeresen elszúrnák. Ezért általában mondjuk a Windows API hívások, Linux API hívások többnyire több szálúak. De ez nem teljesen ilyen, tehát nem ilyen tág, mert sajnálatos módon arról van szó, hogy az újrahívhatóság is növeli az erőforrás igényét az illető programnak, ezért vannak olyan esetek, amikor mégsem újrahívhatók ezek, de akkor ezt egyértelműen a különböző dokumentációkba jelölni szokták. Tehát általában, ha valaki valahonnan letölt valamilyen programkönyvtárat, és ezt egy párhuzamos környezetben akarja használni, akkor utána kell nyomozni annak, hogy mondjuk annak a objektumnak, programkönyvtárnak a metódusai, függvényei újrahívhatók vagy nem újrahívhatóak. És alapvetően és sajnálatosan azt kell feltételezni, hogy ha nincs leírva az, hogy újrahívható, akkor azok nem újrahívhatók. Egyébként néhány helyen szokták még ezeket az újrahívható programkönyvtárakat a thread safe-nek hívni, tehát több threadből használható problémamentesen így szokták ezeket jelölni, de ez azonos fogalom az újrahívhatósággal. Tehát ez egy elég nagy probléma, utána kell nézni, de szerencsére többnyire az operációs rendszer API függvények azok újrahívhatók. Ezt tudomásul kell venni. Ugye arról beszéltünk mostanáig, hogy valahogy ezek a lokkokban ott egy feladat, egy thread vagy egy folyamat várakozni fog arra, hogy az erőforrás felszabaduljon, az, aki éppen használja, az elengedje. Az a kérdés, hogy ez a folyamat szál hol tud várakozni. El kéne jutni valahogy oda, hogy lássuk azt, hogy várakozik. Tulajdonképpen, mivel eleve az operációs rendszer tudja azt, hogy milyen erőforrások vannak, ugye azt kezeli az erőforrásokat, nyilvánvaló az, hogy hol várakozzon, hát ott az eseményre várakozik waiting állapotban, várakozzon az a szerencsétlen folyamat arra az eseményre, hogy az erőforrás felszabadul. És akkor ilyen értem az operációs rendszerben az ütemezőnek, a ütemezőbe bele tudjuk szorítani tulajdonképpen ennek a problémának és a kezelésének egy bizonyos részét. És ténylegesen arról lesz szó, hogy az erőforrásokhoz hozzáférés előtt a lokkolást rendszerhívással fogjuk megoldani, és hogyha az a erőforrás foglalt, akkor a erőforrást használni kiváló folyamat, aki most nem tudja használni, mert az erőforrás foglalt, az eseményre vár állapotba fog helyeződni az operációs rendszeren belül, majd amikor a másik feladat azt az erőforrást felszabadítja, az egy belső esemény lesz az operációs rendszer szempontjából, és annak a belső eseménynek a hatására az arra az erőforrásra várakozó egyéb feladatok közül valamelyik majd tud futni. Tehát tulajdonképpen ez az egész közös erőforrásra való várakozás több problémaköre beleillik a feladatoknak ebbe az állapotát, egyszerűsített állapotátmeneti diagramjába, hiszen az eseményre várakozik állapot tökéletesen megfelel arra, hogy az erőforrásra várakozik dobozt is, vagy erőforrásra várakozik fogalmat is ebbe beleszuszakoljuk, és ettől kezdve tulajdonképpen az erőforrásra váró feladatok, amik nem tudják az erőforrás használni, hogy a kölcsönös kizárás rendesen megoldjuk, azok eseményre fognak várni, arra az eseményre, hogy az az erőforrás felszabadult. És utána akkor mehetnek ugye futásra kész állapotba, aztán valamikor futhatnak. Tehát tulajdonképpen ugye erről van szó, hogyha az erőforrás a szabad, akkor az erőforrást az operációs rendszer lefoglalja a feladat számára, tehát ezt az erőforrás, ezt magán belül az operációs rendszer nyilvántartja, és a feladat az maradhat, vagy visszatérhet futállapotba, vagy futásra kész állapotba kerül, attól függ, hogy éppen az operációs rendszerben mi van. Ettől kezdve az operációs rendszer tudja azt, hogy az adott erőforrás le van foglalva, a folyamat, vagy a feladat használhatja azt az erőforrást, és nagyon szépen és tisztességesen, amikor az erőforrás használatot befejezte, akkor megint egy operációs rendszer hívással tudtára adja azt az operációs rendszernek, hogy ez az erőforrás felszabadult, ebből következően, ha valaki akarja, akkor használhatja. Másik oldalról, hogyha a kezdetekben ez az erőforrás foglal, tehát használatban van, akkor a feladat az operációs rendszer hívás hatására eseményre vár állapotba kerül, és amikor a másik feladat felszabadítja az erőforrást, akkor futásra kész állapotba kerülhet, és amikor futásra kész állapotba kerül, ezzel egy időben az erőforrást is megkapja, tehát azt már nem vehetik el tőle. És utána egy idő után persze futni is tud. De ebben a pillanatban rögtön látjuk, hogyha az operációs rendszer nyakába lőcsöltük ezt az erőforrás lokkolási feladatot, hogy bizony hallottunk arról, hogy ezek a rendszerhívások azok meglehetősen erőforrás igényesek. Tehát akkor el kell kezdenünk arról beszélni, hogy ezt a lokkolást milyen finomsággal csináljuk meg. Milyen gyakran lokkolunk, mekkora méretekben, mekkora kódrészleteket lokkolunk. Ha túl kis részletekben nagyon finoman lokkoljuk az erőforrásokat, akkor rendszeresen nagyon sok rendszerhívást hajtunk végre, és ebből következően fog esni a teljesítmény. Ha nagyon nagy méretekben lokkolunk, akkor meg egyszerűen az erőforrás túl hosszú ideig túl hosszú ideig mondjuk azt a rendszernek, hogy az erőforrást használjuk, ebből következően más olyan feladatok, amik ezt az erőforrást szeretnék használni, nem tudnak majd futni. Tehát valahol meg kell találni a lokkolásban az optimumot, azt a szintet, ahol még nem lokkolunk túl sokat, de nem is lokkolunk túl keveset. Gondoljátok végig azt, ugye méréslaborban csináltatok olyanokat, hogy periférián, mondjuk egy G4C buszon lógott egy hőmérsékletérzékelő, ha jól tudom, talán ilyesmi nektek is volt. Ilyen értelemben itt közös erőforrás az I4ZC busz, és közös erőforrás tulajdonképpen a hőmérsékletérzékelő is. Többnyire ezek a hőmérsékletérzékelők valahogy úgy működnek, hogy adunk neki egy parancsot, hogy mérjél hőmérsékletet, majd egy adott idő után leméri a hőmérsékletet, és valahogy jelzi nekünk azt, vagy mi lekérdezhetjük, hogy kész van-e, adott idő után minden esetre kész lesz, és akkor utána ki tudjuk belőle olvasni a mi hőmérsékletet. Az egyik féle típusú lokkolás az, hogy mérni akarunk hőmérsékletet, mielőtt fölprogramozzuk az I4ZC-t, buszt, lefoglaljuk magunknak az I4ZC buszt, adunk egy parancsot a hőmérsékletmérőnek, várunk, kiolvassuk a hőmérsékletet és felszabadítjuk az I4ZC buszt. Ez egy nagyon durva lokkolás, nagyon hosszú időre lefoglaljuk a busztot, hosszú ideig az a busz a szabad lehetne, más tranzakciókat lehetne csinálni másfajta I4ZC perifériákkal. Ezzel szemben egy finom lokkolás az, hogy lefoglaljuk a buszt, fölprogramozzuk a I4ZC perifériát a hőmérsékletmérése, elengedjük az I4ZC buszt, természetesen a hőmérsékletmérőt lokkolva tartjuk, mert ugye azt más nem lenne jó, hogyha újból elindítaná. Várunk valamilyen más módon, majd amikor úgy feltételezzük, hogy kész van a hőmérsékletmérés, akkor lefoglaljuk az I4ZC buszt, kiolvassuk a hőmérsékletet, elengedjük az I4ZC buszt. Az egyik esetben egy elengedés, egy foglalás, egy elengedés volt, és körülbelül 200 millisekundumig senki nem tud az e-négyzetén kommunikálni, tehát néhány száz millisekundumig többnyire tart egy ilyen hőmérsékletmérés. A másik esetben ugye négy lokkolás, két lokkolás és két felszabadítás volt, viszont az a két lokkolás mondjuk néhány millisekundumig tartott mind a kettő, és közötte 200 millisekundumig más erőforrás, mások használhatták az e-négyzet C-buszt. Nyilvánvalóan, ha ebből a fázisból sokkal többet csinálunk, akkor az erőforrás különbség jól látható, az erőforrás igény különbség jól látható lesz. Tehát ezért nagyon el kell gondolkozni mindig azon, hogy milyen finomsággal lokkolunk erőforrásokat. Lehet, hogyha nagyon finoman lokkolunk, avval sokkal rosszabbul járunk, mint hogyha durvábban lokkolnánk. Emiatt is van egy nagyon nagy bizonytalanság az ilyen kölcsönös kizárási problémák megoldásában, mert egyszerűen nagyon nehéz azt eldönteni, hogy milyen finomsággal lokkoljunk, és ez csak egy iteratív folyamat eredményeképpen derül ki. Próbálkozunk, és egy idő után kialakul egyfajta szakmai tapasztalat abból, hogy ezt hogy kell csinálni, de addig sajnos elkövetett az ember elkövet hibákat. Milyen hibákat lehet egyébként elkövetni párhuzamos programozásba? A legalapvetőbb hiba az úgynevezett versenyhelyzet, ez a race condition. Ugye ebben az esetben tulajdonképpen a párhuzamos program lefutásának hibás vagy nem hibás volta attól függ, hogy a közös erőforrásokat milyen sorrendben használjuk. Tehát vannak olyan esetek, amikor a programunk lefut és jól fut le, és vannak olyan esetek, amikor a programunk lefut és hibás lesz az eredmény. Egyszerűen a különböző apró részletektől függ az, hogy jól vagy rosszul fut le, és ebből következően nagyon nehéz ezeket a versenyhelyzeteket tesztelni. Ilyen volt egyébként az a legegyszerűbb közös adattípusú példa, amikor elkezdünk egy adattípust írni, valami miatt közben jön egy interrupt, preemptív operációs rendszer, egy másik TASZ megkapja és a futásjogát, és az elkezdi az adatokat olvasni. Tehát tulajdonképpen arról van itt szó, hogy a program helyes vagy hibás volta attól függ, hogy a szekvenciás részadatok pontosan milyen sorrendben futnak le. Bármilyen sorrendben is futnak le, jónak kéne lennie, nem futatnak le rossz sorrendben. Azt nekünk, mint programozónak biztosítanunk kell, hogy bármilyen lehetséges sorrendben futnak le, az eredmény mindig jó. Sajnos, ha race condition versenyhelyzet van a kódunkban, akkor lesznek hibás esetek. Nagyon nehéz elfogni ezeket a hibákat. Több ismert szoftvertechnológiai rémtörténet van arról, hogy versenyhelyzetek milyen problémákat okoztak. Nem egy esetben embereket öltek meg ilyen versenyhelyzetek, úgyhogy vigyázni kell ezekkel. Tehát ismert egy ilyen sugárkéses történet az 1970-es évekből, amikor egy ilyen versenyhelyzet azt okozta, hogy a betegek túl nagy sugárdózist kaptak. Másik gyakori hiba a kiéheztetés, tehát a starvation, de itt most ugye eddig a kiéheztetésnél mindig úgy beszéltünk, hogy a processzor erőforrás nem kap a feladat. Itt arról van szó, hogy bármilyen más erőforrás sem kap, hiszen valamelyik feladat magának tartja állandóan azt az erőforrást, és ebből következően mások nem kapják meg. Tehát nem csak a CPU-ra, hanem ez a kiéheztetés más feladatokra is, más erőforrásokra is teljesülhet. Ez is egy rendkívül kellemetlen helyzet, elkerülendő. Nagyon durva párhuzamos programozási hiba a hold pont, ez annyira durva, hogy erről sokat fogunk beszélni kicsit később, tehát mondjuk legalább 45 percet. Ez lényegében azt jelenti, hogy a közös erőforrások hibás beállítása vagy használata miatt a részfeladatok egymásra várnak, tehát kialakul egy egymásra várási zárt ciklus, minden feladat egy másik feladatra vár, és nem tud a rendszer előre jutni. Nincs futásra kész folyamat, mivel nincs futásra kész folyamat, nincs olyan folyamat, ami fel tudna szabadítani erőforrást, de mivel semmilyen erőforrás nem szabadul fel, ezért mindenki vár. A rendszer nem tud előrelépni, be van fagyva, ez nem egy egész operációs rendszerre igaz, hanem egy feladatok egy készletére. Fogunk vele részletesen foglalkozni avval, hogy hogyan lehet elkerülni egyébek. És a holdpontnak, többnyire a holdpontból következik egy nagyon furcsa hiba, az úgynevezett live lock, tehát az élő lock hibája. Ez tulajdonképpen az a klasszikus esete, amikor két okos intelligens, de rendkívüli módon előzékeny ember összetalálkozik egy ajtónál, és akkor, kedves barátom, menjél, nem, te menjél, ne, te menjél. Hát ez a klasszikus dolog, ez elég sokáig el tud tartani, hogyha mind a két ember igazi úriember. Sajnálatos módon a szoftvereknél ez tetszőleges ideig el tud tartani, mert ugye a szoftverek azok kicsit kevésbé intelligensek. Az ilyen live lockok legtöbbször a hibás holdpont feloldásnak az eredményei, tehát valaki felprogramozza a kis rendszerét, létrehoz egy programot, és tapasztalt benne egy holdpontot, és elkezd okoskodni, hogy így meg fogom gyönyörűen oldani ezt a holdpontot. Meg is oldja a holdpontot úgy, hogy ennek az eredménye egy ilyen live log lesz, amikor tulajdonképpen tudnának futni, de nem tudnak futni, mert nem tudják eldönteni, hogy milyen sorrendben fussanak. Tehát ez a pont az ellenkezője a holdpontnak. A holdpontban senki nem tud futni, mert mindenki vár, itt meg mindenki fut, és úgy várnak egymásra. De többnyire mondom, a live lock az annyira a számítógépes világban annyira extrém, hogy többnyire hibás deadlock feloldásból származik. Aztán van egy harmadik hiba, ami nagyon durva, úgy hívják, hogy prioritás inverzió. Ez csak prioritás ütemezőkben fordulhat elő, az összes többi eddig hiba bármilyen ütemezőben előfordulhat, ez csak prioritás ütemezőben fordulhat elő. A legegyszerűbb előfordulás fordulásához kell három feladat, különböző prioritással, egy alacsony prioritás, egy közepes, meg egy magas prioritású, kell legalább egy darab közepes, legalább egy darab közös erőforrás, amely közös erőforrást a legalacsonyabb és a legmagasabb prioritású feladat használ, és azon kívül még a közepes prioritású feladatnak CPU intenzívnek kell lennie. Tehát egy elég extrém helyzet ez, amiben ez a prioritás inverzió előállt, de sajnos elő szokott állni. A prioritás inverzió is egy nagyon furcsa dolog, alapesetben akár úgy is jelentkezhet, hogy csak a rendszer teljesítménye csökken, de akár teljes deadlock-szerű állapot is előállhat az hatására, tehát lényegében kiékeztetés holdpont. Ez annyira ismert, tehát ez egy annyira gyakran előforduló hiba, hogy emiatt majdnem a Mars Pathfinder-t is ott hagyták, vagy majdnem a Mars Pathfinder-t sem tudták használni 1997-ben, mert volt benne egy ilyen prioritás inverziós hiba. Nézzük meg, hogy mi történik egy ilyen prioritás inverzióba, ebbe a három taskos példába. Vegyük azt, hogy van egy task 3-am, tehát van egy task 3, ami az elején fut. Ezt ilyen életvonallal jelöljük, task 3 fut. Aztán elkezd valamilyen eseményre várni, tételezzük fel, hogy van egy B erőforrás. Tehát task 3 elkezd B erőforrásra várni. Ugye ennek a hatására ő be fogja fejezni a futását, és várakozó állapotba kerül, ugye emlékeztek az egyszerűsített állapot átmeneti diagramra. Ennek hatására ugye van lesz egy task 2-m, és lesz egy task 1-m. Ennek hatására tulajdonképpen az fog történni, hogy a futásra kész task 1 elkezd futni. Tételezzük, hogy ő futásra kész volt, csak nem volt neki ugye a processzora. Elkezd futni. És ő, szeretem az erőforrást ilyen kis harddisk, ebből az ilyennel ábrázolni. Van egy A erőforrás. Tételezzük fel azt, hogy task 1 át akarja használni, megszerzi át, és fut tovább. Ugye mostantól A az övé, ez egy egyszer használható erőforrás, tehát egy felhasználós. A fut, task 1 fut tovább. Tételezzük föl, hogy teljesen valamilyen oknál fogva B felszabadul ebben a pillanatban, itt, ugye ha itt B felszabadul, akkor mi fog történni? Kivárt B-re, task 3, ugye preemptív az operációs rendszer, B felszabadul, ugye eddig B, már nincs fönt az állapotátmérési diagram, ugye eseményre vár állapotban volt, B felszabadul, annak a hatására task 3 átkerül futásra kész állapotba, task 3 fölkerült futásra kész állapotba, preemptív az operációs rendszer, baromira megörül, hogy van egy magas prioritású folyamat, amit futtathat, a futás joga azonnal át fog kerülni task 3-hoz, és task 3 fog futni. Ugye az A erőforrás az task 1-é. Na és ekkor következik a disznóság. Task 3-nak szüksége lenne A-ra. Ugye task 3 nem fogja tudni megkapni át, mert át a task 1 használja. Ebből következően ő be is fogja itt fejezni a futását. Ugye? Ennek az eredménye az lesz, hogy task 1 el fog kezdeni futni. Nem a legjobb, hogy ez a két nyíl együtt kerül, de a szagatott nyíl meg a egyenes nyíl az különböző. A szagatott nyíl az azt jelenti, hogy ő szeretné taskát használni, erőforrást használni, ez meg azt jelenti, hogy az operációs rendszer átadja a task 1-nek a futás jogát. És fut. Task 1. Még mindig használja az erőforrást, és ebben az időben, ebben az állapotban érkezik be task 2, ami valamilyen nagyon hosszú CPU felhasználást szeretne csinálni. Nem hagyja azt, hogy egyes tudjon futni, tehát bejön egy task 2, és ennek hatására task 2 fut, akár a végtelenig. Tehát ugye az elején task 3 fut, aztán itt task 1 fut, egy kis ideig megint task 3, és itt jön a tulajdonképpen a rendszer halálát jelentő lépés, amikor task 3 áerőforrást akarja használni, amit task 1, egy alacsonyabb prioritású feladat már lefoglalt. A következő csapás a rendszerre, a végső csapás, ez az első csapás, ez a végső csapás, akkor jön, amikor task 2 közepes prioritású feladat bejön, CPU intenzív feladat, ami nagyon sokáig fut, és ez eredményezi azt, hogy akár egy holdpontszerű állapot is előáll a rendszerben, de valójában ez egy kiéheztetés tulajdonképpen, tehát nem holdpont. Ha ő nem adja vissza a processzort, csak fut, akkor task 1, mivel alacsony a prioritású, soha nem fogja megkapni a processzort, ebből következően nem fogja tudni felszabadítani az A erőforrást. Ebből következően, mivel az A erőforrás nem tud felszabadulni, emiatt a magas prioritású task 3 nem tud futni, ott van gyönyörű szépen erő eseményre várakozik állapotban, csücsül az operációs rendszerben. Task 2 meg vígan rohan abba a tudatba, hogy övi a processzor. Az egésznek természetesen a megoldása az ebben az esetben, ha task 2 egy idő után lemond a processzorról, akkor task 1 tud futni, felszabadítja az A erőforrást, és task 3 folytathatja a futását, megkapja az A erőforrást, és tud tovább futni. Lényegében arról van szó, hogy két alacsony prioritású feladat, task 1 és task 2 befolyásolni tudja egy magas prioritási feladatnak az életét, task 3-ét. Tehát ugye arról van szó, hogy van egy prioritásos rendszerünk, de mégis egy erőforráson, meg egy szerencsétlen feladatkiosztás eredményeképpen az a helyzet áll elő, hogy a rendszerünk nem a nagy prioritású feladatot futtatja, hanem egy annál alacsonyabb prioritású feladatot. Tehát ez egy rendkívüli módon kellemetlen dolog. Nem lenne szabad, hogy ennek így történjen. Nem lenne szabad ennek így történnie. Ez egy egyszerű eset, ennél sokkal bonyolultabb prioritás inverziós sémák is előállhatnak. Megoldás természetesen sokféle van. Az egyik megoldás az lenne, ami leggyakrabban ma nem, amit nem lépünk meg, hogy az erőforrás az elvehető lenne. Tehát, hogyha task 3 el tudná venni task 1-től, mint egy magasabb prioritású, ugye a szép gyerek odajön, és akkor vagy az enyém, vagy az enyém. Tehát ilyen az operációs rendszereken belül nincsen. Többnyire erőforrás nem lehet erőszakosan elvenni az operációs rendszereken belül, meg ugye ezek az erőforrások olyanok, hogy ha valamilyen állapotban vannak, akkor az eredeti állapotukra vissza is kéne tudni őket állítani. Tehát vissza kéne őket tudnunk önnek is ilyen rollback jellegű funkciónak lennie kéne. Tehát ebből következően task 3 szerencsétlen helyzetbe került. Mi a megoldás? Amikor először ezt a problémát felfedezték, ez a 80-as, igen. Ha megnézed jobban, megtörténhetne, ha lenne mi más futásra kész feladat. De ezek közül egyik sem fut, tehát a létezik, hogy csak ez a három van bent a rendszerben. Ha ez a három van bent, ő egy idő a futásra kész feladat, ők valamire várnak. Jó, igazad van, nem tévedtem, ez is futásra kész lehetne, de ez egy szigorú prioritásos ütemező. Tehát a dinamikus prioritás, ha így veszed, tényleg megoldhatja a problémát, de tipikusan, ahol a prioritás inverzió meg fog szokott történni, azok beállított rendszerek, ahol nincs dinamikus prioritás. Tehát azért mondjuk ez egy Windows-os rendszerben nem gyakran történik meg, ebbe igazad van, de beállított rendszerekben elég gyakran megtörténik. Tehát igen, ez egy helyes történet volt. Tehát ha a dinamikus prioritás van, és a futásidőtől függ a dinamikus prioritás, természetesen az is egy megoldás lehet. De ha egyszerű prioritásos ütemező van, akkor bizony ez nem oldja meg a problémát. Akkor mi a megoldás? A prioritás öröklés, a prioritás priority inheritance lehet az egyik megoldás, amit legelőször kifejlesztettek. Az nem tesz mást, mint azt mondja, hogy ebben a pillanatban, amikor task 3 el akarja kapni A erőforrást, akkor tulajdonképpen a task 3 prioritása átszáll az erőforrásra, és erőforráson keresztül task 1-re. És addig, ameddig task 1 használja az A erőforrást, addig tulajdonképpen ő megörökli az erőforrást használni kívánó legmagasabb prioritású feladatnak a prioritását, és ilyen értelemben ő task 2-t akkor meg tudja előzni. Ugye? Látszólag baromi egyszerű történet. Az a baj, hogy amiben nem fogunk belemenni, de matematikailag, meg elméletileg, meg mindenféle egyéb vizsgálatokkal bebizonyítottak, ez a problémát nem oldja meg teljesen. Ettől függetlenül még extrémebb esetekben, de a prioritás inverzió megtörténhet. Másik megoldás az a priority ceiling, prioritás plafon protokoll, ami azt mondja, hogy nézzük meg a rendszerbe azt, hogy melyik az a feladat, ami az adott erőforrást használja, és a legmagasabb prioritása van. Tehát nem az, ami aktuálisan az erőforrást használja a legmagasabb prioritású, hanem ami a rendszerben van legmagasabb prioritású. És tulajdonképpen az erőforrásokhoz rendeljük ezt a prioritást. És ettől kezdve bárki, aki ezt az erőforrást használja, az mindig örökölje meg a legmagasabb prioritást, az azt használó legmagasabb prioritású feladatnak az erőforrását. Tehát ilyen értelemben, egyértelmű, hogy ilyen értelemben akkor már az erőforrásokhoz rendeljük a prioritást, de a legmagasabb prioritású feladat útján. A helyzet az az, hogy ha megnéztek a megfelelő publikációkat, a tudományos publikációkat, akkor a prioritás plafon protokoll a problémát megoldja. Az a baj, hogy a prioritás plafon protokoll az nem futásidejű megoldás, futásidejű algoritmus, hanem tervezésidejű algoritmus. Tervezésidőben le kell futnia, meg kell nézni, hogy melyik a legmagasabb prioritású feladat, amely az adott erőforrást használja, és ahhoz azt kell hozzárendelni az erőforráshoz. A modern beállított operációs rendszerek ezeket támogatják, tehát többnyire egy beállítási opciónk van, hogyha prioritás ütemezőt választunk, nem akarunk prioritás inverzióval foglalkozni, ha megtörténik, legyen. Priority inheritance-et akarunk, tehát PI-t, vagy priority ceiling-et, PC-t. És ez egy opció, aki már konfigurált Linux kernet, azt tudja, hogy ezek hogyan néznek ki. És ez mindez nagyon szép és nagyon jó, de és így javítottak meg nagyon sok berendezést, tehát például a Mars Pathfinder-t is így javították meg. A Mars Pathfinder-t fellőtték, elment a Marsra, leszállt a Marson, és ott elkezdett mindenféle hülyeségeket csinálni, ilyen lefogyásszerű dolgokat. A dolgot egy ideig vizsgálták, majd rájöttek, hogy egy jó tizenvalahány évvel ezelőtt publikált, és akkoriban már azért a beállítottos világban széles körben ismert prioritás inverziós probléma áll föl a Pathfinderbe. Itt szépen a Földön elővették a régi forrásfájlokat, újrafordították az operációs rendszert, a priority inheritance-et bekapcsolva, ami az operációs rendszerben a priority inheritance már az eredeti fejlesztési időszakban benne volt, csak elfelejtették bekapcsolni. Letesztelgették egy kicsit, majd a Földről szépen feltöltötték a Pathfinder-re a szoftvert, állítólag véletlenül hagyták bent a távoli programozás lehetőségét, de jó jött, és utána újraindították a Pathfinder-t, és attól kezdve az jól működött. Két kérdés tehető föl. Az első kérdés, hogy miért nem állították be egyből? Ugye itt a VxWorks-nek nevezett beállított operációs rendszert használták a Pathfinder-en. Miért nem kapcsolták be egyből? Azért, mert a programozók, akik írták, azok nem tudták, hogy a prioritás inverzió az egy létező probléma. Nem tudták, hogy van. És nem is kattintottak valószínűleg arra a menüpontra, és ez a default NAND beállítással fölkerült a Pathfinderre. És ilyen értelemben nagyon sikeresek voltak abban, hogy megtalálták ezt a beállítást, bekattintották, újrafordították, és az egész működött. Ez egy probléma. Szerencséjük volt, hogy föl tudták tölteni a Marsra az új firmware-t, hogy nem történt semmi probléma, meg mit tudom, micsoda. Ez egy szerencsés történet. De ennél egy komolyabb baj van. Miért nem vették észre ezt a problémát a tesztelés közben? Ha az ember elolvassa a riportot, ami a webben elérhető, akkor azért nem vették észre, mert valós körülmények között, úgyhogy minden alkalmazás egyben a rendszerre telepítve volt, és ez valódi adatgyűjtő munkát végzett ott a valamilyen imitált helyszínben, olyan tesztet soha nem csináltak. Tehát lényegében felküldtek úgy egy műholdat a Marsra, hogy elküldtek egy műholdat, nem is fel oda, el lehet küldeni valamit, hogy úgy Isten igazából az egészet nem tesztelték le. Tehát voltak különböző unit tesztek, csináltak valami együttműködési tesztet, de az együttműködési tesztet azt hiszem, amikor egy időben volt adatgyűjtés, adatoknak lokális rögzítése és felküldése rádión keresztül, vagy elküldése rádión keresztül a Földre, olyan nem volt egy időben. Volt, amikor adatot gyűjtöttek és tároltak, de akkor nem küldték el. Volt, amikor gyűjtött adatot elküldtek, de akkor nem párhuzamosan nem küldték. Tehát ilyen értelemben egy gyönyörű, szép, tipikus názás szoftverfejlesztési bugba futottak bele, minden bizonyal ebből azóta tanultak. Tehát így egy ilyen prioritás inverziós probléma megoldható, nem szép, nem jó, de megoldható. Ennél van egy másik, ennek van az egész problémának egy másik megközelítése, amely szerint a prioritás inverzió az egy alapvető tervezési hiba, tehát ezekre nem megoldásokat kell találni, hanem jól meg kell tervezni a szoftvereinket. Tehát nem speciális protokollokkal, a priority inheritance, priority ceiling-el kell ezt a problémát megoldani, hanem egyszerűen egy jól megtervezett rendszert kell felküldeni, amiben ilyen problémák nincsenek. Rendesen megoldani a kölcsönös kizárást, pontosan elemezni, hogy a kölcsönös kizárások mennyi ideig tartanak és milyen hatásokat eredményeznek. Ez a, mondjuk, hogy vonal, ez a fajta hit az elsősorban a Priority Inheritance protokoll ellen küzd, mert az egy futásidejű protokoll, a Priority Ceiling az egy tervezésidejű protokoll, tehát ilyen értelemben a probléma nem olyan nagy. Van egy Viktor Jodaiken nevezett úriember, aki egy külön cikket szentelt ennek, Against Priority Inheritance címen. Azért érdemes erről az úriemberről tudni, mert a Real-Time Linuxnak ő a kitalálója, meg az első fejlesztő és azóta is a nagy tudora. Tehát ő azt mondja, hogy, és ilyen értelemben érthető, hogy nem Priority Inheritance, meg Priority Ceiling protokollokkal kell küzdködni, hanem rendesen meg kell tervezni a rendszerünket, és akkor ilyen probléma nem lesz benne. És valamennyire igaza van. Ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni most már konkrét megoldásokkal, hogy az operációs rendszerben ezeket a kölcsönös kizárási problémákat hogyan oldják meg, ahhoz egy-két fogalmat ismét el kell kezdenünk definiálgatni. Eddig is lényegében azt mondtuk, hogy a kölcsönös kizárási problémákat közös memóriába, eddig mindig azt mondtuk, hogy a kölcsönös kizárási problémákat közös memóriában oldjuk meg. Ugye beszéltünk arról, hogy a folyamatoknak nincsen közös memóriájuk. Tehát ott valamilyen más megoldást kell majd alkalmaznunk, ott üzenetekkel fogunk kommunikálni, és valójában a közös memóriának is sokfajta verziója, sokfajta működése lehetséges. Ebben az értelemben van ez a Bernsteini feltétel arra, hogy hogyan lehet programokat, feladatokat párhuzamosan végrehajtani. Ugye itt a P és PJ két darabja egy programnak. Az a kérdés, hogy ez a két program darab mikor hajtható végre párhuzamosan. Az egyiknek a bemeneti változói azok az I, a másiknak a bemeneti változói az a I, az egyiknek a kimenete az OI, a másiknak az OI készletbe írható le, és akkor ez a gyönyörű feltétele megmondja, hogy akkor ez a két feladat, hogyha ezek a feltételek igazak, akkor a két feladat az párhuzamos végrehajtható. Hát ez lényegében azt mondja, hogy a két feladatnak nem sok köze van egymáshoz, akkor végrehajtatok párhuzamosan. Ilyen értelemben ugye azt mondjuk ki, hogy meglehetősen minimális lehetőségünk, mert tulajdonképpen is igazából a bemenetek függhetnek össze, a két feladatnak a bemenetei függhetnek össze a történetben. Tehát ez egy elég komoly feltétel, ezt majd minden bizonyal más tárgyakból is vizsgálni fogjátok. Ez lényegében azt jelenti, hogy a memóriába, tehát hogyha közös memóriánk van, akkor valamilyen értelemben a memóriával kell tisztában lennünk, hogyan működik a memória. Ugye ez eddig számotokra teljesen egyértelmű volt, de ami nagyon fontos, hogy eddig a memóriával mindig úgy, a memóriában mindig úgy gondoltatok, memóriára mindig úgy gondoltatok, hogy egy időben egyetlen feladat a processzor turkál benne. De amint párhuzamos programozásról beszélünk, attól kezdve a memóriában többen turkálhatnak. Van a klasszikus random access memory modell, ami lényegében azt mondja, hogy a memória tárolórekeszekből áll, ez nem meglepő számotokra. Egydimenziós rekeszenként címezhető, és rekeszenként írás-olvasás művelettel érhető el. Az írás a teljes rekesztartalmat felülírja, az előző tartalomtól független új értékkel. Milyen meglepő. Hát ez egy RAM memória. Az olvasás nem változtatja meg a rekesz tartalmát. Tetszőleges számú egymás között követő olvasásokat megelőzően utoljára beért értéket adja vissza. Tehát tetszőleges számon olvashatjuk, és mindig ugyanazt az értéket írjuk vissza. Valójában ez a modell már nem igaz, mert a DRAM-ok nem így működnek, ugye? Mert hogyha idő után nem frissítjük őket, akkor elfelejtik a tartalmukat, de ezt a rendszer elrejti előlük. Ez a klasszikus RAM modell, de ebben nincsen semmi párhuzamosság. Gyakorlatban a közös memóriát, úgynevezett PRAM modell szerint kezeljük, ez a Parallel Random Access Memory, sok végrehajtó egység esetén igaz. Ezt a memóriát egy időben több végrehajtó egység írhatja vagy olvashatja. Mik a változások a RAM modellhez képest? Hogyha egy időben több eszköz olvas, akkor az olvasás értéke mindig a memóriában tárolt helyes érték. Ez megint érthető. Ugye a következő probléma, lehetőség az az olvasás-írás ütközés. Az a kérdés, hogy az olvasás, aki csinálta a PRAM modell egyfajta sorossátevő modell, az írás az mindenképpen megtörténik, és az írás után, tehát az olvasás-írás ütközés után a memóriarekesz új értéke az írás eredménye lesz, és az olvasás értéke az lehet a régi érték, vagy lehet az új érték is. Ebből vannak gondjaink. Ugye a legdurvább ütközés az az írás-írás ütközés, amikor ketten vagy többen akarnak írni abban a memóriarekeszbe, akkor a PRAM modell azt mondja, hogy az végeredmény az valamelyik lesz ezek közül, de az egy véletlen dolog, hogy melyik lesz, és harmadik érték nem alakulhat ki. Ez magában úgy tűnik, mintha egy redundáns információ lenne, olyan információ, ami számotokra nem új, meg teljesen természetes, de sokak számára, még ha ti is úgy gondoltok, sokak számára nem. Nagyon fontos koncepció az, hogy a írásolvasás és az írás-írás ütközés esetén egy ilyen memóriában mi történik, és ugye lényegében itt arról van szó, hogy valójában nem tudjuk azt, hogy ezek az üzenetek, ezek a funkciók milyen sorrendben zajlanak le, és ebből következően egyik esetben az olvasás eredménye lehet random, a másik esetben meg az írásnak az eredménye, és a végül a memóriarekesz tartalma random. És tulajdonképpen ebben a környezetben kell ezt az egész kölcsönös kizárási problémát megoldanunk. Előrevetítve a következő előadás tartalmát, azt kell vizsgálni, hogy hogyan lokkolunk eddig. Ugye azt mondtam, hogy úgy fogunk lokkolni, hogy az operációs rendszerbe a várakozó feladatokat belekényszerítjük az eseményre várakozási sorba. És ez igaz is lesz a user feladatokra, tehát a felhasználói feladatokra, meg bizonyos magasabb szintű kernel feladatokra, de sajnálatos módon legtöbbször a több processzoros kernelekben szükségünk lesz aktív várakozásra, azon kívül millió másokból is szükség lehet aktív várakozásra. És ezt a kettősséget is valahogy kezelnünk kell. Tehát mikor tudunk passzívan várakozni az operációs rendszer várakozási soraiba, és mikor kell aktívan várakoznunk valami értelemben, folyamatosan a processzort használva várni valamilyen eseményre. Ugye még egy kérdés, visszamegyünk. Tehát a passzív várakozás az az, hogy be akarunk menni, jutni egy várba, ugye egy középkori példa, bekopogtatunk az ajtón, azt mondják, hogy most éppen nincs nyitva az ajtó, gyere vissza holnap reggel, akkor fogunk, elmegyünk a kocsmába, eszünk, lefekszünk aludni, következő nap reggel, oda jön a ajtónáló bekopog, aki be akar jönni, bejöhet. Ugye a passzív várakozás, az aktív várakozás meg az, hogy egész éjszaka verjük az ajtót. Ebből valóban nyilvánvalóan az akkoriban a vár katonái azok eléggé, tehát akkor nem vertük volna egész éjszaka az ajtót, de ők vertek volna meg minket. De ugye megint egy processzor, az folyamatosan tudja verni az ajtót, folyamatosan tud kérdezni, hogy bemehetek, bejuthatok. Nyilvánvalóan ennek következményei vannak. Egyrészt, hogyha egyetlen egy processzorunk van, senki más nem tud semmi más csinálni, mert én folyamatosan várakozok. A másik következményem az, hogy a processzorunk egyfolytában teker, tehát hogyha fontos az erőforrás felhasználása, mondjuk a villamos teljesítmény felhasználása, akkor ez drága is lesz nekünk, vagy mondjuk a mobiltelefonunk pillanatokat le fog merülni, hogyha egy ilyen aktív várakozási ciklusba kerül valami oknál fogva. Viszont másokból, majd mint kiderül, vannak olyan esetek, amikor az aktív várakozást nem tudjuk elkerülni. Tehát van ez a passzív várakozás, ez a sleep lock, blocking call és hasonló neveket használjuk. Lényegében, mint az ütemező által fenntartott várakozási sorokba várakoznak a feladataink. Ha az erőforrás nem lokkolt, akkor folytatja a futást, ha az erőforrás lokkolt, akkor berakjuk egy várakozási sorba, és amikor megkapja, amikor az erőforrás felszabadul, akkor hadd fusson szegényként. erőforrás takarékos, de overheadje van, ugye, mert rendszerhívásokat hajtunk végre. A nagyon nagy baj az, hogy amikor a feladatunk megkapja az erőforrást, akkor csak a futásra kész sorba kerül, és nem tudjuk, hogy valójában mikor fogja elkezdeni az erőforrást használni. Ami nagyon jó, hogy a processzorunk ilyen értelemben ekkor aludhat, tehát hogyha szeretnénk csökkenteni a fogyasztást, akkor aktívan nem kell várakoznunk, például egy külső interruptra a hardware-ünk felébredhet. Ezzel szemben az aktív várakozás azt a nevet viseli, hogy live lock, spin lock, busy wait vagy spinning. Itt lényegében, hogy aktívan várakozunk a processzorra. Ha egy processzorunk van, kérdés az, hogy a többi feladat hogyan tud futni. Ilyen értelme ez egy többnyire csak hardveres esetekben működik, amikor valami hardware periféria várunk egy processzoros rendszerben. Az biztos, hogy a fogyasztás az nő, tehát több villamos teljesítményt fogunk fogyasztani. Aztán előfordul olyan, hogy a compilerünk ezt az utasítást, ezt az aktív várakozási utasítást kiszedi, mert úgy dönt, hogy ez egy felesleges végtelen ciklus, vagy ciklus. És ami nagyon nagy baj, hogy ennek a, ha adott időt szeretnénk így várakozni, akkor ennek a végrehajtás ideje függ a processzor sebességétől. Tehát a kód hordozhatósága rossz. Ilyen értelemben, amikor a Linux kernel indul, kiírja azt, hogy valahány bogomips sebességű a gépünk. Ez a bogomips, ez a bogus mips. Tehát nem valódi MIPS, nem valódi utasítás végrehajtási sebesség. Ilyenkor Linux pont azt teszi, hogy az ilyen aktív várakozó kernel függvényekhez lényegében beállítja, hogy annak kernel függvénynek egy adott mondjuk mikroszekundumnyi várakozáshoz hány utasítást kell végrehajtania. Tehát behangolja ezeket a hurkokat. Megméri, hogy hány bogus MIPS sebességű a gépünk, és utána ezeket a várakozási sorokat így állítja be. Várakozási rutinokat. Arról ne beszéljünk, hogy mi történik, hogyha a berendezésünk, a soft processzorunk változtatja az órajelét. Mert ugye akkor ez a bogus MIPS, amit a bootolás környékén megállapítottunk, az mondjuk felülről becsli a valójában valódi utasítás végrehajtott sebességet, mert annál az csak kisebb lehet. Akkor még ezt tárgyaljuk le, hogy akkor mégis hogyan várakozzunk. Az biztos, hogy rövid időt, sehogy máshogy nem tudunk várakozni, csak aktívan. Itt a rövid idő az a mikroszekundumok. Tehát, hogyha egy periférián várunk egy bitet, hogy az billenjen be, arra nem tudunk máshogy várakozni, hogyha ezt tudjuk, hogy néhány mikroszekundumon belül meg fog történni, mint egy ilyen aktív várakozási ciklusban. Esetleg annyit lehet segíteni, hogy egy hardware timerrel nem aktívan várakozunk folyamatosan, hanem csak adott időnként megnézzük, de akkor is valahogy hozzá kell jutnunk ahhoz, hogy azt a perifériát meg tudjuk nézni. Itt is bejön az IT, tehát az interrupt rutinnak az overheadje, interrupt latency és hasonló dolgok, tehát nagyon meggondolandó ez. Nagyon nehéz jó kompromisszumot találni, és tényleg megint olyan, hogy csak gyakorlati tapasztalat alapján dönthető el, hogy most aktív vagy passzív várakozást érdemes használni. Az biztos, hogy a operációs rendszer kernezekbe, tehát például az SMP Linux kernel, az tele van ilyen spinlockos várakozásokkal. Tehát ha arról van szó, hogy valami operációs rendszer belsejében több processzor által is elérendő adatszerkezet akar a Linux kernel, SMP Linux kernel megnézni, az ilyen spinlockokkal vár ezeknek a adatstruktúráknak a felszabadulására. Itt azért azt nagyon jól lehet tudni, hogy ezek az adatstruktúrákat a Linux kernel nagyon véges és nagyon rövid ideig kezeli. Tehát egy bizonyos kernel száll nagyon rövid ideig és korlátozott ideig kezeli. Tehát egy ilyen másik processzoron zajló spinlock, ami néhány mikroszekundumig fut, nem okoz nagy teljesítményveszteséget. De ha ennél többet kell várni, tehát mondjuk tudjuk azt, hogy több tíz, több száz mikroszekundumot várhatóan, akkor mindenképpen az a javasolt, hogy valamilyen operációs rendszer hívást használjunk. Jó. Valószínűleg ezen a szlájdon a következő előadáson megint végigmegyek, mert ezt érdemes jól megjegyezni. Ugye itt a sleep lock meg a spin lock közötti döntés egy nagyon nehéz ügy, és hát aki ezzel majd küzd esetleg valamilyen kernel szintű dologba, az egy szép játék. Alapvetően az javasolható, hogy alkalmazásokban viszont mindig operációs rendszer várakozás, tehát sziplókokat kell használni, extrém esetektől eltekintve. Jó, akkor köszönöm a mai figyelmet, és akkor holnap ebéd után találkozunk, 12 óra után.